kiérezte már úgy életében, hogyha körülötte történik valami, ami sokakat érint, az és igazságtalan dolog, akkor valamit tenni kéne, és lázadnia kéne ez ellen.
Hogy,
vagy tenni, vagy lázadni, ez vérmérséklet kérdése. Ezt azért kérdeztem, hogy van-e személyes relevanciájának, amit, annak az előadásnak, amit szeretnék most elmondani, és amiben gyorsan bele is vágnék. Robi annyit előlegezett meg az általam elmondott dandókból, hogy én egy társadalmi projektet hajtok éppen végre, pontosabban az Isten arra hívott, hogy működjek vele együtt ebben a, ennek a projektnek a végrehajtásában. És most megnyomom a kezdő szlájdot. Ennek a...
Hogy kell elvetekeni, tudod?
Tudom, igen, köszönöm. Tehát ennek a projektnek az a címe, hogy életveszély megszüntetése az írhásárokban, és egy közösségi kezdeményezés, ami a mi utcánkban van. És egy pár szót mondanék ennek az előzményéről. Azért mondanám ezt, mert ez már rámutat majd a motivációra is. Én 2007 májusában vettem egy lakást a 12. kerületben, ami amikor megláttam, akkor első látásra szerelem volt. Minden szempontból megfelelt, lehetett a munkahelyemre biciklivel menni, jó volt a négyzetméter, panorámás volt a terasz, jó volt a levegő, de már akkor mondta Réka feleségem, aki akkor még nem volt a feleségem, de ingatlan tanácsadóként segítette a választást, hogy itt azért nem lehetséges gyerekekkel és babakocsival járni. De az én szememre lila köt húzódott, és azt láttam, hogy nem baj, ezt meg kell szerezni, ezt a lakást. Van valami abban, amit mond, de ránéztem az utcára, és azt mondtam, itt lehetne valamit kezdeni majd, lehetne járnát építeni. És akkor végül is belevágtam, megvettem a lakást, és még ott a lila köd megvolt, amikor elkezdtem szembesülni a realitásokkal, és rájöttem, hogy nagyon igaza van a Rékának, mert úgy néznek ki az útviszonyok, hogy van egy 1-3 méter mély nyílt csapadékvíz elvezető árok, a gyalogos forgalom az egy ilyen 2-4 méter széles aszfaltúton zajlik, járda nincsen, fölfelé remenő forgalom, ami az autókat illeti, meg a gyalogosokat, azok mind ezen a 2-4 méter keskeny vagy széles úton zajlik, és aki esetleg nem akarja magát elgázoltatni, vagy családját, az mehet az út szélén, de akkor meg az árokba esés kockázatának teszi ki magát. És azt láttam, hogy itt egész komolyan mindenki, aki gyalog jár, az gázolás, maradandó sérülés, fogyatékosság kockázatának teszi ki magát, és azt is láttam, hogy ez nem csak az utcában élőket érinti ez a probléma, hanem ez egy forgalmas gyűjtőút, tehát azok, akik ott a környéken laknak, őket is érintik, és mivel ez egy térképen babakocsival is járhatónak jelzett turista útvonal, így aztán azokat a kerekesszékkel, babakocsival kirándulókat, vagy az ott futókat, sportolókat, biciklistákat is érinti ez a probléma. Láttam, hogy itt komoly problémák vannak, és hogy az út egyértelmű át, hogy ez egy potenciális veszélyzóna, és hogy ne beszéljek annyit, így beszélnek helyettem inkább azok a fotók, amiket azért készítettem, hogy a döntéshozók elé tárjam a tényeket. És megmutatnék egy pár fotót a legnehezebb közlekedési szituációkról. Ez egy átlagos jelenet, már négy, csak amióta én ott lakom, négy autó, illetve jármű esett be az árukba. Ez is arról szól ez a kép, ahogy muszkulis munkások és egy taxis próbálja kiemelni a járművet az árokból. Kérdezhetnétek, hogy mi ez a kép? Ez egy olyan úrnak a képe, aki ebbe a 3 méter mély árokba esett bele, majdnem belehalt. Ott találták meg egyik hajnalban az egyik ilyen híd alatt. Rengeteg vért vesztett, majdnem belehalt. Itt volt az, hogy én megcsináltam ezeket a fotókat, és bár azt gondoltam, hogy én lehet, hogy ez egy paparazzó technika, de akkor már voltak kapcsolataim a döntéshozók felé, és mindenkinek elküldtem ezt a képet, és pont arra gondoltam, amit egyszer Robi mondott, hogy mindenkinek szembesülni kell a felelősségével. Tehát én elmehetek a döntéshozókhoz, és mondhatom, hogy itt veszélyes a helyzet. És kiröhögtek, meg azt mondták, hogy nem is olyan tragikus. És ez nem egy szokásos ima meghallgatás, vagy nem egy olyan dolog, hogy az Isten valamit tesz az emberért, de elmondták nekem, hogy ez nem is olyan tragikus, minden rendben van itt, és 2 hónap múlva ez az ember majdnem meghalt. És el tudtam küldeni ezeket a képeket, hogy lássák azt, hogy mi az, amit csinálnak. De ez kellett némi bátorság a részemről, mert azért én sem minden nap csinálok ilyet, hogy polgármestereknek, alpolgármestereknek elküldök ilyen fotókat. Lehet látni, hogy ha például esik egy kis eső, akkor ugye itt a járás gumicsizma, vagy inkább valamifajta lánctalpas jármű nélkül elég nehézkes. Itt ebbe az árokba is egy méter mélyen áll a víz. Lehet látni, hogy maga a csapadékvízzel vezető árok sem igazán felel meg már a műszaki feltételeknek, vagy az elvárásoknak. Lehet látni, hogy az út az tulajdonképpen beszakad az árokba, és aki mondjuk megnézi ezt a járdaszakaszt, azt el tudja képzelni, hogyha valaki gyerekkel vagy babakocsival szeretne fölmenni, az minő kockázatnak teszi ki magát. Hát erre mondták nekem az arcomba, hogy itt nem is annyira tragikus a helyzet. Ez a kedvenc képem, az a címe, hogy Marsbéli táj az írás árokban. Lehet látni, hogy aki esetleg mégis az útpatkát választja, az ott a munkások által ott hagyott betonvasakba tud belesni. Egyébként ez a 11. és a 12. kerület határán van, tehát a két leggazdagabb önkormányzatnak a határterülete. Ismét kereshetjük, hogy hol a hely a gyalogosnak és a babakocsival vagy a biciklivel közlekedő itt mozgó embereknek. Lehet látni, hogy időseknek se könnyű itt közlekedni, ez a pár éppen elugrik az autó elől. És ugye lehet látni, hogy itt nagyobb teherautók is járnak, és hogyha megnézzük ezt a képet, és nem felejtjük el, és megnézzük a következő kettőt, akkor lehet látni azt, hogy aki mégis itt megkockáztatja, bízva valamiben a gyermekkel való közlekedést, az azért elég kemény kockázatnak teszi ki magát. Ha leküldi a gyereket tejér, vagy elküldi iskolába, vagy esetleg ő kíséri el napi kétszer oda menni, visszamenni, az ilyen jeleneteknek teszi ki magát. És mondanom se kell, hogy nem nagyon tartják itt be a 30 kilométeres sebességkorlátozást. Iskolai osztályok is közlekednek itt, futók, kirándulók. Itt egy demonstrációs célra bemásztam az árokba, hogy megmutassam azt, hogy én, aki sportolok, és fiatal vagyok, és rugalmas, meg edzem magam, én se tudok kijönni télen az árokból. Ha ide valaki beesik, ott fagy meg, főleg, ha megsérül. Tehát ez a helyzet tulajdonképpen, és ugye talán ezek a képek is alátámasztják, hogy ez valóban egy potenciális veszélyzóna, és ez egy senki földje is, mert amint mondtam, ez a 11. és a 12. kerület határa, és a két kerület ugye nincsen jóba egymással, az egyikben MSZP-s, a másikban Fideszes vezetés van, és hogyha valaki mégis megpróbált valamit tenni eddig, mert van egy ilyen vastag levelezés a birtokomban, akik így egyénileg próbáltak írni, azok mind lepattantak erről a falról, mert a 11. kerületben azt mondták, hogy 12., a 12-ben azt mondták, hogy 11. És ennek az eredménye volt az, hogy 20-30 éve itt nem történt semmi. És akkor mi az én motivációm ebbe a dologba? Ezt azért szeretném elmondani, nem azért fontos, mert rólam van szó, és én vagyok ez, hanem én sokat gondolkodtam az élet arról, hogy mi az embernek a motiváció, amikor belevág egy ilyen projektbe, és a Dendoriani professzor egyik könyvébe olvastam, hogy ha az ember úgy érzi, hogy valami megy, valami vonza, és a környezet is visszajelez, hogy ez jó, amit csinál, akkor erre érdemes hallgatni. És én úgy érzem, hogy ebben a projektben az eredmények ezek visszaigazolják a befektetett munkát és ezt a hívást. És akartam volna nektek erről mesélni pár mondatban, hogy ez a motiváció, ez hogyan alakult ki, hogy az Isten hívás az talán hogyan mutatkozott meg ebben. Tehát a személyes motiváció az nagyon profán ebbe a dologba. Egyszerűen félek. Ha fölmegyek, akkor nem akarom, hogy valaki elgázoljon, nem akarom, hogy az én életem, vagy más élete azon múljon, hogy valakinek éppen van-e kellő szemmértéke, hogy el tudjon menni mellettem. Ezt magamnak sem kívánom, és másnak sem kívánom. Lett volna egy megoldás, hogy veszek autót, egy jippet, és akkor megoldom azzal. De úgy gondolom, hogy ez se járható út, mert az ember a személyes biztonsága miatt nem vehet mégiscsak mindenki egy autót, és szerintem az Istennek sem tetszik, hogy az ember a biztonsági kérdéseit környezetszennyező megoldásokkal oldja meg. Tehát ez nem, úgy gondoltam, hogy ez nem lesz egy megoldás. Arról nem is beszélve, hogy gondolni kell arra, hogy a következő generációk levegője, környezete az milyen lesz, és ezért sem gondoltam, hogy, hogy az autóberuházás lesz ennek a megoldása. A következő a szakmai kompetenciák és az egyéni képességek kérdése is. Erre nagyon kell figyelni ezeknél a társadalmi projekteknél. Én hát úgy alakult, hogy államigazgatási főiskolát végeztem, amire valamire nagyon büszke vagyok, tehát közigazgatász vagyok, és tehát lehet látni, hogy ez az út meg járdaépítés, ez azért nem ment, mint az önkormányzatok küzdenek egymással. És én úgy éreztem, hogy mivel én ezt tanultam, az államigazgatás, az állam, az önkormányzat működéséről tanultam, ezért én úgy éreztem, hogy mintha egy ilyen olyan terepre mennék vadászni, ahol én otthon vagyok. Én, hogy én értem azokat a kereteket, amik így adják a politikának, meg az önkormányzatoknak a cselekvési lehetőségét, és értek azon a nyelven, amin ők beszélnek, és hogyha én bemegyek velük tárgyalni, akkor azzal kezdem, hogy én közigazgatász vagyok, kvázi kollégák, de ez egyébként ez egy üzenet is, hogy nekem nem mondhatsz azt, amit akarsz, hogy nem egy lángos sütő vagyok, én, hogyha te meg akarsz vezetni, akkor én fogom érteni azt, amit mondasz, és tudom, hogy mikor leszek megvezetve, és mikor nem. Kivéve persze az útépítés szakmai kérdéseket, mert abba meg lehet vezetni. És még szakmailag volt egy olyan belső felháborodásom is, hogy azért, mert egy út két önkormányzatnak a határterületén van, ettől még az adófizetőknek, az önkormányzattól szolgáltatást kell kapnia. Befizetjük az adónkat, jogunk van ahhoz, hogy a szabványok által megállapított út az ott legyen, és ez a biztonság a megfelelő mértékig rendelkezésre álljon. Ebből nem lehet engedni. A második kérdés így a szakmai kompetenciákon belül, hogy egy projektvezetőként dolgozok körülbelül 8 éve, ami azt jelenti, hogy nagy szervezetrendszerek együttműködését kell összehangolnom, és különböző kisebb-nagyobb feladatokat kell sok emberen áttolni. Tudok és szeretek is jó anyagokat írni, ezt mások mondták, nem csak én. Szeretek tárgyalni, és szeretem fejleszteni az emberismeretemet és a stratégiai érzékemet a különböző feladatok megoldásában, és ezek mind megjelennek ebben a projektben. És végül, de elsősorban jönnek a biblikus alapok, így a motivációban. Azt láttam, hogy ha én az Isten helyében lennék, akkor én nem nézném azt jó szemmel, hogy itt hullanak az emberek, mint a legyek, idősek és gyermekek, és közben a hivatalos szervek nem tesznek semmit. Az ember nem szeret arra gondolni, hogy vajon mikor fog bekövetkezni a következő baleset, vagy ki lesz a következő áldozat, ezt egyszerűen nem lehet megvárni. Nem lehet megvárni. Közben olvastam azt a könyvet, amit a Robi adott ki, a Vissza az alapokhoz című könyvet, ahol az volt, mint fő feladat megjelölve, hogy a keresztényeknek be kell vonulni a társadalomba. És nekem ott valahogy összeállt a kép, hogy nekem, mint kereszténynek nem az a dolgom, hogy hótisztán, egyébként magányosan a bűnökkel küzdve csináljam végig ezt az életet, ahol vár rám a boldog vég, hanem hogy itt most kell valami olyat tennem, ami tetszik az Istennek, és másoknak is megmutat valamit abból, hogyha nekem vannak erőforrásai, amit az Isten ad, azzal valamit tudok csinálni. És végül olvastam egy ilyen mondást valamelyik nagy misszionáriustól, akinek a nevére már nem emlékszem, hogy kér nagy dolgokat Istentől, és vár nagy dolgokat Istentől. És ez így nagyon megfogott engem, mert azt láttam, hogy mindenkinek van tapasztalata arról, hogy csak egy ügyet is nehéz elintézni, ha bemegyek a hivatalba, de az milyen nehéz lehet, hogyha három önkormányzatnak, a 11. kerületnek, a 12. meg a fővárosi önkormányzatnak kell lenne valamit együtt csinálni. És azt gondoltam, hogy ez emberi erővel lehetetlen, de Istennek minden lehetséges, és ezért gondoltam, hogy na ezt a mondást én kipróbálom. És egyelőre működött. Röviden csak annyit mondanék, hogy egyelőre mik az eredményeink. Másfél éve kezdtük el a projektet. Gyűjtöttünk 670 aláírást, ami elég soknak mondható. Megszerveztem az Ökotárs Alapítvány, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Kerékpáros Klub támogatását, tehát van egy erős szakmai háttér is. A fellépésünk eredményeképpen a Pokorni Zoltán polgármester úr támogatta az útfelújítást és a játszótérépítés gondolatát, tehát van egy pozitív válaszunk. És kezdeményező lépést tett a Molnár Gyula úr 11. kerületi polgármester felé, és valóban 2008. júniusában összeültek és hoztak egy közös döntést, hogy tanulmánytervet fognak készíteni a megoldás lehetőségeiről. Volt még egy nagyon nagy sikerünk, közben kiderült, hogy közben egy uniós projekt ezt az árokfejlesztést, ennek az áruknak a fejlesztését tűztek-e célul, de azzal számoltak, hogy majd nyitva marad az árok, mert az úgy majd jó lesz. És nem számoltak egyáltalán a közlekedés feltételeivel, és mi elkezdtünk lobbizni, hogy ez a projekt ez változzon meg, és sikerült kilobbizni, hogy megváltozott ez a projekttartalom, és az árok ez majd le lesz fedve. Magyarul, mint veszélyforrás megszűnik létezni, és az út pedig rátelepülhet meg a járda erre a zárokra, és ez plusz 100 millió forintos beruházást jelent. Tehát azt lehet mondani, hogy azért, mert időben kapcsoltunk, azért, mert imádkoztunk és bíztunk, ezért megváltozott a projekt, és 30 millió helyett 160-at ruháznak be, és ez azért volt, mert ott tudtunk lenni. A kulcsa ezeknek a dolgoknak tapasztalatom szerint a hogyan. Röviden csak utalnék azokra a dolgokra, amit a Robi mondott. Én abból indult, azt tapasztaltam, hogy csak akkor működnek a dolgok, hogyha az ember imádkozik, és közben jól csinálja a dolgát. Ugye az Isten arra hívott minket, hogy uralkodjunk a Földön, és őrizzük és műveljük. És mivel az Isten mindent jól csinál, és a Földet is jól teremtette meg, így hozzá hasonlóan azt a munkát, amit csinálunk, azt is csak jól lehet végezni. Az a meglátásom, hogy minden, amiben így a projekt kapcsán belevágtam, azt mind megáldotta az Isten, és mindig azt láttam, ha ezt nem végeztem volna el, nem lendült volna tovább ez az ügy. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valaki ilyenbe belevág, hogy ha valamit nem csinál meg az ember, vagy nem jól, azt nem fogja tudni megáldani az Isten, mert a rossz munkát, vagy az el nem végzett munkát, azt nem jutalmazhatja az Isten. Tehát nem szabad passzívaknak lennünk, hanem előre kell mennünk. Arra gondoltam, hogy ennek a projektnek a bemutatása során két gyakorlati példát hoznék csak, hogy a társadalmi projektek megvalósítása milyen erőfeszítést követel. Elsőként annyit mondanék, hogy ha egy társadalmi projektbe fogunk bele, akkor először is nagyon pontosan meg kell fogalmaznunk, hogy mi az előrendű cél, kik a döntéshozók, milyen eszközök szükségesek a döntéshozókkal való kapcsolatteremtésre, a döntés kilobizására, milyen kommunikációra van szükség a nyilvánosság és a döntéshozók felé, milyen szakmai ismeretek szükségesek a projektben, és hogy ez a projektszervezet, amit működtetni kell ezeknek a céloknak az elérésére, az hogyan kell fölépíteni. És ezeknek a kérdéseknek a bemutatására hoztam volna egy rövid példát, hogy az, hogy mi beszökkentünk a kör közepére, és sikerült egy támogató döntést szerezni, ahhoz milyen munkát kellett csinálni, mert itt rengeteg technikával kell számolni, amihez jó stratégiai meg emberismeret kell. Hát nézzük először az előrendő célt. Az előrendő cél itt az volt, hogy útfelújítás és játszótérépítés. Megnézi az ember, hogy kik a döntéshozók, ez a 11 meg a 12. kelet polgármesterei. És akkor itt jön a technika, hogy nem szabad, csak mindig a fejjel szabad beszélgetni, ezért önkormányzati képviselővel, meg mondjuk valami fajta osztályvezetővel nem érdemes beszélni, mindig a politikai döntéshozót érdemes támadni. Enélkül nem fog az ember előrütni, mert a hivatali útvesztőkben elakadnak az ügyek. A következő a kapcsolatteremtés kérdése. Itt azt a technikát követtem, hogy kapcsolatba léptünk a helyi önkormányzati képviselőkkel, és őket kértem meg, hogy egyengessék a döntéshozók felé vezető utat, amik ilyen személyes tárgyalások voltak, és sikerült tárgyalnunk a jegyzővel, az alpolgármesterrel és végül a polgármesterrel. És ez azért nagy teljesítmény, mert a polgármesterig 2 hónap alatt sikerült bejutni, Míg ha valaki egyedül próbálkozik, olvastam egy ilyet, annak 2 év sem volt elég, hogy bejusson. Tehát nagyon fontos, hogy az ember milyen módon veszi fel a kapcsolatot, és hogyan, milyen kiskapukon keresztül jut el a döntéshozóig. Azért is fontos az, hogy minden szinten tárgyalni kell, tehát például jegyző, alpolgármester, polgármester, mert nagyon fontos, hogy minden döntéshozó és végrehajtó szint egyformán lássa a problémákat. De ezeket a legjobb, hogyha mindjárt a képviselőtől, azaz az ügygazdától hallja, vagy jelen esetben tőlem. Tehát nagyon fontos, hogy az ember személyesen tudja elmondani a problémákat, mert ha nem az adja elő, akit ez igazán érint és fontos, akkor elvesznek az információk, nagyon sok ügye van még, nem figyel oda, elfelejti, nem adja át, leáll az egész. Döntésre késztetés. Tudtam, hogy bármilyen ügyesek vagy szépek vagyunk, ha 2-3-an összeállunk, vagy egyedül próbálkozom, biztos, hogy nem fog sikerülni. Ezért volt az, hogy nagyon nagy számú aláírás gyűjtöttünk, 670-et, és mellé tettük még a civil szervezeteknek is a támogatását, ami azért volt fontos, mert kellett, hogy lássák magátnak az aláírás szám és a civil szervezetek támogatására, hogy ez egy olyan brigád, ami nem fog megállni egy egyszerű levél megírásánál, hanem ez a brigád, ha el tudja érni ezt az aláírás számot, és beszervezi a civil szervezeteket, ez másra is képes lehet. És képesek is voltunk, mert megteremtettük a nyilvánosságot is ebben a projektben. Például azt az megoldást választottam, hogy rendszeresen írok hírleveleket. Akik aláírtak, azok adnak e-mail címet is. És tájékoztattuk a döntéshozókat, hogy minden, ami történik a projektben, az bekerül egy hírlevélben, és megy ki a támogatóknak. És végülis ez egy jó dolog, nyilvánosságot ad. Ha jó döntések születnek, akkor pozitív a marketing, ha rossz döntések születnek, akkor negatív a marketing. De ehhez kell egyébként némi személyes bátorság is, hogy az ember lemerjen írni rossz dolgokat. Csináltunk olyat, hogy rádióműsort szerveztünk. Azért, hogy lássák, hogy nem hagyjuk annyiban ezt a dolgot, és hogy folyamatosan fenntartjuk a média érdeklődését, és nem szállunk le a dologról, nem fogjuk elaltatni az ügyet. Sikerült újságcikkeket is iratni. Köszönöm, Robisz között volt 2 perc. Újságcikkeket is sikerült iratni, és mindig pozitív dolgokat írtunk le, hogy lehessen látni, hogy ez egy olyan társaság, ami vevő a jó dolgokra, a javaslatokkal él, és akkor viszont mindenki nagyon jól jár. Nagyon fontos, hogy a döntéshozókkal és a szakmai vezetőkkel hogyan tartja az ember a kapcsolatot. Mi azt választottuk, hogy mindig támogatólag és mindig pozitívan lépünk fel. Tartjuk a kapcsolatot a képviselőnkkel, osztályvezetőkkel, és mindig szakmai javaslatokat teszünk, és mindig támogatólag lépünk föl. Egyszer ajánlottak egy embert nekem, hogy őt vigyük el tárgyalni, mert ő nagyon jól tud kiabálni, és rögtön borítja az asztalt. És akkor mondtam, hogy ez nagyon jó, akkor feltétlenül ne add meg a telefonszámot, mert egyszerűen nincs szükségünk olyan emberre, aki kiabál, és az asztalt borítja, mert a túloldalon is emberek ülnek, nagyon sok problémájuk van, túlterheltek. Én se reagálnék jó, hogyha valaki rám akarná borítani az asztalt. Egy jó együttműködést, egy jó szakmai, meg emberi együttműködést kell kialakítani, és akkor fog menni ez a dolog. Milyen szakmai ismeretek kellenek ez a projekthez? Hát kell ilyen projektvezetési ismeret és gyakorlat, illetve ilyen útépítési, terüpelésfejlesztési ismeretek is kellenek. És hát az Isten küldött egy hölgyet, akit az utcában lakik, aki pont településfejlesztő mérnök, ügyvezető, igazgató, és ketten járunk tárgyalni. Én alakítom ki a tárgyalási szituációkat, koordinálom a projektet, tartom a kapcsolatot a vezetőkkel, ő pedig az útépítési, a mérnöki szakismereteket hozza. Enélkül egyszerűen nem működne az egész. Egyébként a másfél éve kb. 30-40 személyes tárgyaláson vagyunk már túl. Ennek ha ezt pénzbe akarnánk kifejezni, akkor ezt úgy érdemes számolni, hogy egy mérnöki nap az 100 000 forint, hogyha valaki ezt beszeretné szerezni, ezt a mérnöki munkát a piacról. Úgyhogy lett volna még egy a projekt, amit szívesen bemutattam volna, de ránézek a Robira, aki azt mondta, hogy már csak 2 perc van, úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, és hogyha eszétekbe jut ez a dolog, és imádkoztak értünk, hogy sikerüljön továbbra is ez a projekt, mert még nincsen vége, most zajlik a tervezés, aztán majd egy döntés kell, hogy a költségvetés állja ezt a munkát, akkor ezt megköszönjük nagyon. Köszönöm szépen a figyelmeteket és a türelmeteket.